Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Köszönjük neked, Jézus, azt a felelős és figyelmes szeretetet, amivel mellénk állsz, ha arra van szükségünk, vagy utánunk jössz, ha éppen arra van szükségünk. Annyiféle baj, betegség, és annyiféle bűn keseríti az életünket. Segíts nekünk gyógyulni. Segíts a bűnökből szabadulni. Segíts tisztulni. Segíts nekünk abban, hogy téged dicsőítő életet tudjunk élni. Hogy a magunk helyén tudjunk neked szolgálni. Jöjj lelkeddel, ölej át, ígéddel tölts el, és készíts bennünket egyen-egyenként is egy örvendező, benned örvendező boldog karácsonyra. Add, hogy az adventi készülődésünk szolgálhassa az örvendező békés karácsonyt. Jöjj és beszélgess velünk, Urunk, a Krisztus Jézusért. Amen. Istennek igéjét, ahogy estéről estére ma is Ézsaiás könyvéből olvasom, a könyv 9. részéből, a 9. rész 6. versét. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Kedves testvérek, estéről estére ez az ézsaiási profécia van előttünk, amely Jézusról szól. És úgy figyelünk erre a proféciára, és benne Jézus méltóság jelzőivel, hogy az a kérdés lebeg a szemünk előtt, hogy van-e remény. Minden este erre a kérdésre azzal válaszoltunk, hogy bármilyen sötét is az élet egyes vagy sok területén az égbolt felettünk, vagy bármilyen sötét tud lenni a saját életünk égboltja is, egyetlen egy reménye van az emberiségnek, és ez a remény Jézus. Istennek nincs más megoldása. Isten egyetlen egy választ adott, és ez a válasz Jézus. A nagyon sokféle kérdésünkre ez az egy válasza van Istennek. Isten mindig ugyanazt mondja. Isten mindig ugyanazt az egy nevet mondja. És amíg a világ világ lesz, Istennek csak egy üzenete lesz az emberiségnek. Az egyetlen megoldás Jézus. Legyen ez társadalmi kérdés, legyen ez nagyon személyes kérdés, legyen ez egy népnek, egy nemzetnek a megmaradásának a kérdése. Legyen a te boldogságod kérdése. Legyen a te elrendezett életed, lelked kérdése. Isten mindig ugyanazt mondja. És nem fárad bele, a legtöbbet és a legnagyobbat, a legbiztosabbat mondja Jézus. Minden este a van-e remény kérdésére úgy is próbáltam válaszolni, hogy az emberlét valamilyen területeibe egy kicsit belevilágítgattam, ahogy én látom, egy kicsit a sötétekbe igyekeztem belevilágítani, azzal, hogy föltegyem ott is a kérdést, hogy ott van-e remény, és ha van, mi? Ma is mondok néhány ilyet. Van remény akkor, amikor a jog fölé került az erkölcsnek. Ugye észrevettétek, hogy már régen úgy élünk, hogy a jog felette van az erkölcsnek. Lehet valami jogszerű úgy, hogy etikátlan. Ez valamikor elképzelhetetlen volt. Ami etikátlan, ami erkölcstelen, az nem lehet jogszerű. Ma már nem ez a helyzet. Lehet valami nyilvánvalóan etikátlan, megengedhetetlen és erkölcstelen, de jogszerű, és ezért érvényes. Mi lesz velünk, ha errefelé elmegy a világ? Van-e remény? Van-e remény, ha globalizálódunk? Ha globalizálódnak az igényeink, a kultúránk, a pénzünk, ha egy konzumvilág konzumemberei leszünk, akiknek szól a parancs, tedd, vedd, edd. Én megmondom, mit tegyél, mit vegyél, mit egyél. Van-e remény, amikor az identitás helyett idomulunk? Mert észrevétlenül történik ez, hogy az identitásunkat elveszítjük, és általában veszítik a népek, és identitás helyett idomulnak. Van-e remény így? Van-e remény úgy, hogy egy óriási vallási turmixot készítenek az embereknek, nevezzük most New Age-nek, amelyben benne van minden? Van-e remény? Van-e remény? Kedves testvérek, én nagyon boldog voltam, amikor megértettem ezt a magam számára is, hogy Isten mindig ugyanazt mondja. És olyan jó lenne, hogyha ennek a hétnek ez a szívünkbe megmaradó központi üzenete lenne, hogy Jézust mondja Isten mindig. Hogy Isten mindig csak ugyanazt mondja. Akár merre is megy az emberiség, akár mennyire megbolondul az emberiség, akár mennyire kiforgatható az emberiség, akár mennyire feje tetejére állítható az emberiség, akár mennyire manipulálható vagy félrevezethető, akár milyen helyzetbe kerül is majd az ember. Isten mindig ugyanazt fogja neki mondani. Van remény, de azt nem magadba keresd. Van remény, de azt nem társadalmi rendszerek változásába keresd. Van remény, de azt ne a pénztárcádnál keresd. Van remény, de azt ne a kapcsolataidnál keresd. Van remény, de azt ne az ügyeskedésednél keresd. Van remény, mert fiú adatik nékünk. Isten örök egy üzenete. Jézus. Neked sem mond semmi mást. Beszélhetek én itt globalizmusról, meg akármiről, el kell felejteni. Tulajdonképpen én is csak egy dologról szeretnék beszélni. Arról az egy nagy üzenetről, Isten egyetlen nagy válaszáról, Jézusról. Nem tudom, honnan jöttél, nem tudom, mit hordozol, nem tudom, mi feszíti a lelkedet, a szívedet, nem tudom, mitől vagy kétségbe esve, vagy mi reptet, nem tudom. Nem tudom, boldog házasságban élsz-e, vagy válságban vagy. Nem tudom, hogy forgatsz-e öngyilkos gondolatokat. Nem tudok rólad semmit. De egyet biztosan tudok. Van remény. Akárhol vagy, akármiből jöttél, akárki vagy, akármiben élsz, de ne keresd máshol, csak ott, akiben Isten ezt adta. Fiú adatik nékünk. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ma este pedig erről szólok. Hívják nevét örökkévaló atyának. karácsonyra is készülünk, nyilvánvaló módon. Itt a közelünkbe, szóval amit éppen tegnap jegyezte meg, hogy a erzsébeti, nem tudom, melyik áruház tetején, nézd már, ott vannak a karácsonyi csillagok. Ő már egy hete vagy 10 napja vásárolgat kis csillagszórókat, és mindenütt füst van, és illat vagy bűz, mikor miért sikerül vennie, az egész házban, mert mindenütt gyújtogatja. És mindig, mikor reggel viszem Kispestre az iskolába, vagy jövünk haza, a kocsi műszerfalán ki van írva, hogy hány fok van, és mindig dühöng. Milyen disznóság, hogy még mindig meleg van. Kéne már esni a hónak, akkor a karácsony is hamarabb jön. Karácsonyra készülünk. Biztos észrevettétek, hogy egyre népszerűbb ünnep lett ez a karácsony. Egyre népszerűbb ünnep lett. Ennek két titka van. Miért olyan népszerű a karácsony? Egyrészt, mert a család ünnepe, másrészt meg a szeretetnek az ünnepe. A család és a szeretet ünnepe. Azt gondolom, hogy akinek nincs családja, annak nagyon keservesek a szentesték és a karácsonyi ünnepek. Az emberek igénye a karácsonyra és annak megünneplésére egyre nagyobb lesz. Szinte érthetetlen. Miért? Most azért, testvérek, mert egyre nagyobb baj van a családokkal. Pontosan azért. Pontosan azért. Egyre több a bajba jutott, a tönkrement, a kilúgozott, a széthulló család, mint egy kapaszkodnak az emberek. És minél inkább tönkre megy a család, ezt ellensúlyozandó, annál izgalmasabb, fontosabb, élményigényesebb ünnep lesz a karácsony az embereknek. Egyre kevesebb ugyanis a boldog család. Legalább karácsonykor. Legalább karácsonykor. Jöjjünk össze, bocsássunk meg, szeretgessük egy kicsit legalább egymást. Nézzük el mindazt, ami egész évben történt. Legalább hadd mutassam meg, hogy mégiscsak szeretlek, nézd, itt van ez az ajándék. Egyre nagyobb baj van a családokkal. Egyre kevesebb a boldog család. Én ki szoktam foggatni a gyerekeket, hála Istennek sok jár hozzánk, meg a nagyobb fiatalokat. Mit szoktatok szenteste csinálni? Provokálom őket, énekelni szoktatok? A legtöbb helyen énekelnek. És mondd, van Bibliátok? Hát, van. Apu, elő szokta venni? Á, mit szólnál hozzá, ha mostantól kezdve megkérnéd őket, hogy hadd vegyed elő te a Bibliát. Hadd olvasd föl te a karácsonyi történetet. Mit szólsz hozzá? És a legtöbb gyereknek, aki már valamilyen egyházi kötődésben él, felragyog a szeme. Ha megengedik, meglátod, a legnagyobb ajándék lesz szüleidnek, testvéreidnek, ha elolvasod a karácsonyi evangéliumot. Egyre kevesebb a boldog család. Széthullik. Van-e reményünk a családokkal kapcsolatban? Tiétek milyen család? Van-e benne rend? Hogy éltek együtt? Milyen rendben éltek együtt? Milyen család a tiétek? Én azt hiszem, mi szülők meglepődnénk, hogyha a gyerekeink egyszer megmondanák, hogy hogy látják, milyen család a miénk. Vagy szégyelnénk magunkat. Milyen család a miénk? Van reményünk, bármilyen is a családunk. Van reményünk. Egyetlen reményünk Jézus Krisztus, az örökkévaló atya. Ugye furcsa elnevezés ez Jézusról. Örökkévaló atya. Mit jelent? Azt jelenti ez, hogy van a Földön egy olyan család, amelyik nem embertől származik, és amelyiknek Jézus az atya. Van egy ilyen család a Földön. Ennek a családnak minden tagja az atyától való, az örökké való Istentől, kivétel nélkül. Ez egy olyan különös család, ahova nem lehet beszületni. Nem lehet örökségül belejutni. Nem lehet csak úgy belecsöppenni. Ebbe a családba csak Jézus által lehet bejutni. A család neve pedig Isten népe. Az Isten népe mennyei származású emberekből áll. Az Isten népe mennyei származású emberekből áll. Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által. Az Isten népe tagjai Jézustól származnak. Az Isten népe Jézus népe, a megváltottak és a kihívottak serege. Mivel Jézus Krisztus örökkévaló atya, ennek a családnak a feje soha nem hal meg. Örökkévaló atya. Ennek a családnak a feje soha nem hal meg. Néró császár azt hitte, mikor elkezdte Krisztus után 70-ben üldözni a keresztényeket, hogy ezt a családot kiirthatja. És amikor a felvilágosodás elindult, azt hitte, hogy ezt a családot ki lehet írtani. És amikor elindult az ateizmus, azt hitte, kiírthatja. De ennek a családnak a feje az örökké való atya. Ez a család nem hal ki. Marx, Engels, Lenin és a többiek is úgy hitték, hogy ez a család Isten népe történelmi anakronizmus. És éppen a fejlődésünk eredményeképpen fog megszűnni. Az 50-es években egyszer behívatta a Pest Erzsébeti pártitkár az apánkat. Sok mindenről akart vele beszélgetni, aztán egyszer azt mondta, lelkész úr, én nagyon sajnálom magukat. Még néhány év, nem is mondhatom, hogy évtized, és a templomai kiürülnek, és maguk a történelem szemétdombjára kerülnek. Ki fog derülni, hogy egy házra, vallásos emberekre nincs szükség. Ahogy tisztul az ember agya, ahogy tisztul az ember elméje, ahogy minél többet fogunk tudni a világról és önmagunkról, annál biztosabban fognak megszűnni önök. Ő már nincs, sem az élők között nincs, sem ebben a minőségében nem lehet már. Keresztények meg még mindig vannak, és Isten népe még mindig van. Aki ehhez a családhoz tartozik, az soha nem lesz árva. Ha egyedül marad, akkor sem. ha elhagyják, akkor sem. Illés egyszer azt mondta, elkeseredett állapotában, Uram, már csak egyedül én vagyok. És Isten kijavítja, nem. Ebben a családban nincs árvaság. Nincs egyedüllét, nincs magány. Tévedsz, Illés, van nekem népem még. Jézus Krisztusnak nincsenek árvái, nincsenek elhagyottai. Emberek elhagyhatnak bennünket, ő nem hagy el soha. Ez a világ legnagyobb családja. Azt valljuk a heidelbergi KT-ban, hogy a világ kezdetétől annak végéig Isten gyűjti az ő népét, ezt a családot. A világ kezdetétől annak végéig. Különös család ez a miénk. Ugye mondhatom így, hogy a miénk. Mi egymástól mindig úgy búcsúzunk viszontlátásra, de mi ezt komolyan is gondoljuk. Ha Kelenföldön nem, ott biztosan igen. Kedden eltemettem egy csodálatos, egyszerű és nagyszerű hívünket, az Ilonka nénit, és halál előtt 2 nappal voltam nála a Csepeli kórházba. Beszélgettünk, és úgy vigasztalgattam, nem mintha rászorult volna, bátorítgattam, nem mintha félt volna. És akkor elköszöntem tőle, azt mondtam neki, amit most az előbb. Ilonka, viszontlátásra. És rám mosolygott, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt már nem. De ott biztosan igen. És nevetett a szeme is, meg a szája is, de legfőképpen a szíve. És olyan bizonyosság volt a szavaiban, ahányszor kimondjuk, hogy ott majd biztos igen, de amikor annak a kapujába érkezünk, 2 nappal a halál előtt azt mondja, Tamás, itt már lehet, hogy nem, de ott biztosan igen. Különös család vagyunk, mert a családfőnk az örökkévaló atya. Miért mondja a Biblia Jézust örökkévaló atyának? Hát mindenek előtt azért, mert Jézus az ő családjának a tagjait atyai szeretettel szereti. Atyai szeretettel szereti. Azért. Milyen ez az atyai szeretet? Hát először is gyöngéd. Gyöngéd. Emlékeztek, mikor Péter megtagadja Jézust ott a főpap udvarába, és a tagadás után találkozik a szemük, aminek a vége az, hogy Péter sírva összetör, és megszületik az új szövetségi gyülekezet első tagja. Milyen gyöngéd Jézus! Nem leplezi le Pétert. Csak ránéz. Nem kiállt át neki ott a főpap udvarán. Péter, látlak. Péter, hallottam, amit mondtál. Emlékszel, én is megmondtam, hogy mit fogsz mondani. Milyen gyöngéden szeret Jézus. Lehet így is szeretni, hogy csak rátekintek. És hogy mi minden volt Jézus tekintetébe, azt leolvashatjuk az összetört Péter könnyeiben. Milyen gyöngéd, ahogy szeret. Milyen türelmes, ahogy szeret. Egyszer azt mondta az övéinek, mióta velem vagytok, s mégsem hisztek. Hányszor mondhatja el egy-egy gyülekezetnek, talán nekünk is, talán neked is, mióta velem vagy, mióta hallgatsz, mióta nézel engem, mégsem hiszel. Olyan szeretettel szeret, amelyik soha el nem fogy. Mert a szeretet himnuszában nem rólunk van szó. És nem a mi szeretetünkről, hanem az övéről. Az a szeretet soha el nem fogy. Jöjjenek bár nagy vizek. Fordulhatunk el tőle, tagadhatjuk meg, lehetünk árulóivá, elmehetünk 5-10-20-30 évre messze az Úrtól. Nem fog elfogyni a szeretete irántunk. Engem megrendített, mikor egy hajdan volt presbiter, valamikor az ébredési után, idő után hitre jutott atyámfia, egy férfi, hosszú időt eltöltve Jézus nélkül visszatért. Azt az imádságot nem felejtem el. Ahogy, vagy 30 év, 20 év, nem tudom már, után visszatért a gyülekezetbe, és elmondta a bűnvalló imáját. És peregtek a könnyei, és mi csendben imádkoztuk vele. És tudjátok, mi törte össze? Uram, az, hogy még mindig szeretsz. Annak ellenére, aki én voltam 30 éven át. Nem mondtál le rólam, nem tagadtál meg, nem hagytál el. Nem vetettél ki, nem változtattad meg a döntésedet én rólam. Ó, hányszor megtagadtalak én, mert féltem a munkahelyemen. Mikor szorongattak, kimondtam, hogy nem ismerem. És te mégis szeretsz engem. Nem fogyott el a szereteted irántam, Uram. És a szeretet összetörte a csontjait. Összetörte a szívét. És újra közössége lett az Úrral. Ne legyen soha kétséged afelől, hogy az ő szeretete nem fogy el soha irányodba. Amíg utolsó dobban a szíved, tudd, szeret. Akárki vagy, akármilyen vagy, akár hiszel, akár nem hiszel, akár komolyan veszed, akár követed, akár nem. Szeret. Ő az örökkévaló atya. Testvérek, az Isten népe az a család, amelyiknek egyedül van jövője. Ennek a családnak van jövője. Az Isten népének. Ennek nagy jövője van. De aki földi élete során ebbe a családba be nem kerül, az a végén elkallódik. Beletartozol ebbe a családba. Akkor így kérdezem, akarsz beletartozni ebbe a családba? Nem úgy, hogy nézed a családot. Nem úgy, hogy kritizálod a családot. Ráfér, jogos. Hanem, hogy részese vagy ennek a családnak. Akarsz-e tagja lenni? Aki tagja lesz, soha nem lesz árva, és nem lesz elhagyott. Ez a család az Isten népe. Akik a drága vérén Jézus váltott meg. Így lettek egyen-egyenként tagjai a családnak. Ma este hív Jézus ebbe a családba, Isten népe közösségébe, a lelki családba. Az több is, más is, mint ami látható. Ő az örökkévaló atya. Hív csodálatos családjába, az Isten népe közösségébe. Mozdulj meg rá, és mondd neki, hogy Uram, szeretnék egy boldog karácsonyt a saját családommal és a te nagy családoddal, Isten népével. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy örökkévaló Istenként jársz közöttünk, és ennek a csodálatos családnak, a te népednek fejeként minden garanciával rendelkezünk. Ezek nem bennünk vannak, hanem benned. Ezért nem fogott rajtunk az idő, a történelem, az egyház kritika, a Biblia kritika. Ezért nem tudtuk tönkretenni ezt a családot mi, keresztények és hívők, mert a feje te vagy az örökkévaló Isten. Köszönjük, hogy hívsz ebbe a családba, ahol atyai szeretettel szeretsz, végtelen irgalommal megbocsátasz, magadhoz emelsz, és közben egymás felé fordítod, sokszor egymást a durcás arcunkat. Segíts nekünk valóban a te népeddé lenni, és a te családodként élni. Áld meg a családjainkat otthon, és itt. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátás.